Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Köszöntöm Meleg Attila nagy tiszteletű úrat, a Bódva-Szilasi Hídvégardói Tornaszentjakabi gyülekezeteknek a lelki pásztorát, azzal az igével, ami az apostolok cselekedeteiben így található megírva, hogy jól tetted, hogy eljöttél. Nagyon örülünk neki, és ugyanezzel szívesen köszöntünk holnap is, ha Isten megtart bennünket. Gyülekezetet pedig szeretném köszönteni azzal az igével, amit Kornélius százados mondott Péter apostolnak, amikor megérkezett hozzájuk, és nagyon várták már, mind a két oldalon ment a böjtölés, az imádság, és akkor azt mondták, most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Úgyhogy ne embert hallgassunk, hanem azt, amit Isten ő rá bízott. Köszöntjük a boldvai testvéreket, akik itt vannak közöttünk újra. Kemény mag, nagyon jó, hogy vállalták ezt az utat újra, és itt vannak velünk, és Isten hozott mindenkit, Deszka templomi gyülekezetből, és minden más egyházközségből és felekezetből, Jézus Krisztus közöttünk, és őt imádni jöttünk. Így kérjük az Úr áldását erre a szolgálatra is.
Édesatyánk, Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezért az estéért. Köszönjük neked azt, hogy te újra itt vagy közöttünk a te szent lelked által. Köszönjük azt, hogy hátra hagyhattuk a mindennapi teendőnket, és várhatjuk, hogy te szólsz hozzánk, Urunk. Urunk, arra kérünk, hogy segíts nekünk minden terhet, minden nyomasztó gondolatot, minden fáradtságot most letenni. Segíts nekünk tereát figyelni, és készítsd a mi szívünket, készítsd a mi életünket. Készítsd ezt a gyülekezetet, Uram, a veled való találkozásra. Arra kérünk, hogy törd meg a gonosz minden hatalmát ebben a közösségben, az emberi szívekben. Te légy az Úr, te légy a király, te légy az, aki elfoglalod méltó helyedet ebben a gyülekezetben, a szívekben, a lelkekben. Uram, mert a tieid vagyunk, hisszük és valljuk. Megvalljuk a mi bűneinket, a mi nyomorúságunkat. Megvalljuk, Urunk, a mi megkötözöttségeinket, mert nagyon sokszor amiatt nem tudunk tiszta szívvel és tiszta lélekkel te eléd állni. Urunk, adj nekünk ma este szabadságot, adj nekünk világosságot, adj nekünk szentséget és tisztaságot a te szent lelked ereje által. Az Úr Jézus Krisztus nevében könyörgök, Atyám, hallgasd meg a mi kérésünket. Amen. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Amen. Drága testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, ugyamint az írva található János első levele, 3. fejezetében, a 3. fejezet első 12 versében. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűncselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincs bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti testvérét. mert ez az az üzenet, melyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Drága testvére, kedves gyülekezet, legyen áldott a mi Istenünk azért, hogy ezen a mai estén újra találkozhattunk. Legyen áldott az Isten azért, hogy a tegnap este 90 igés kártyát sikerült kiosztani itt közöttetek. Legyen áldott az Isten azért, hogy annyi élőhitű ember van ebben a gyülekezetben, mert igazából hárman voltak a tegnap, akik megerősítésért, vagy oda térésért, oda fordulásért jöttek vissza ebben a gyülekezetben. Ez azt jelenti, hogy ez a gyülekezet érti az Isten akaratát, igaz? Ez azt jelenti, hogy ez a gyülekezet éli az Isten akaratát, igaz? Mert minden rendben van az életben, és ha minden rendben van az életben, testvérek, és a holnap este arra fogom megkérni a gyülekezetet, hogy 10 férfi és 10 nő imádkozzon, akkor lesz ebben a gyülekezetben 10 férfi és 10 nő, aki fog imádkozni. Igaz? Vagy nem? Vagy talán azért nem mer kijönni az ember, és azért nem mer kiállni, mert valami nincs rendben az életében? Vagy talán azért nem mer imádkozni, mert nincs mit mondani az életében? Vizsgáljátok meg magatok, a drága testvérek, hogy milyen lélekkel vagytok jelen. Aki az igazságot szólja, aki az igazságot cselekszi, az az Istentől van. Aki pedig a gonoszságot cselekszi, a hamisságot cselekszi, aki a hazugságot cselekszi, az az ördögtől van. És ezen az estén arra kérjük a Szentlélek Istent, hogy mutasson rá a mi életünkben, a mi cselekedeteinkre, a mi gondolatainkra, hogy az az élet, amit élünk, az Istennek tetsző élet. Az Isten elválasztott gyermekeiként élek, vagy gonosz emberként élek, vagy megkötözött emberként élek, és nem tudok kiállni, és nem tudok bizonyságot tenni. Akiben megvan a reménység, megtisztítja magát. Ezt olvastam az igében. De mit is jelent ez, hogy megtisztítsuk magunkat? Hogyan lehet megtisztulni, drága testvérek? Hogyan lehet úgy odaállni az Isten elé, hogy azt mondjam, hogy készen vagyok? Hogyan lehet oda menni hozzá? Hogyan lehet megállni? Hogyan lehet kiállni? Hogyan lehet imádkozni? Hogyan lehet énekelni, és hogyan lehet dicsőíteni? Mert olyan nehezen jönnek ki az imádságok. Olyan nehezen jönnek ki a dicséretek. Olyan nehezen jönnek el az emberek egy evangelizációra. És idefele jövett testvérek, rájöttem, hogy hol vannak a fiatalok. A tegnap azt kérdeztem, hogy mikor beszélgettünk a tiszteletes úrral, hogy azt mondjuk, hogy vidékről eljöttek, és azzal nyugtatjuk magunkat, hogy azért nincsenek fiatalok a templomba, mert eljöttek városra. Aztán eljövök városra, és kérdezem, hogy rendben van, de akkor hol vannak a fiatalok? Hát jelentem, rendőri felvonulással biciklizni voltak máma. Nagyon sok fiatalt láttam, időset szinte egyet se, talán még középkorút se. Megtalálták. Nagyon sok ember megtalálja a helyét ebben a világban. Megtalálja, hogy mit tegyen. Megtalálja hobbiát. Elmegy biciklizni, amikor az Isten igéjét kell hallgatni. Elmegy horgászni. Elmegy tekézni. Elmegy fotballozni. És talán mindenre van idő, csak az Isten igéjére nincs. Tisztítsátok meg magatokat. De hogyan? Kérdezhetjük. Azért, akiben megvan a reménység, megtisztítja magát. Testvérek, van bennetek élő reménység? Van bennetek élő hit? Van bennetek készség? Van bennetek hajlandóság? Van bennetek élő akarat ahhoz, hogy kiálljatok? Hogy azt mondjátok, hogy az Úré vagyok? Vagy sokan vacilálnak, és azt mondják, nem tudjuk. El szeretném mondani, Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnünket, elvegye a félelmünket, elvegye a megkötözöttségünket. Hogyan lehet megtisztulni? Már harmadjára kérdezem meg. Megvan a válasz. Hogyan lehet megtisztulni? Testvérek, nem fogok nektek semmi újat mondani ma este, mert mindaz, amiről beszélek, benne van a Bibliában. Akkor, amikor Izrael népének oda kellett állni az Isten elé, akkor megvolt annak a folyamata, hogy hogyan lehet megtisztulni, hogyan lehet kész az ember arra, hogy ne csak süket hallgatója legyen az Isten igéjének, az Isten akaratának és cselekvésének, hanem aktív élője. És ez a kérdés, hogy te milyen vagy, aktív cselekvője, vagy passzív hallgatója. Hadd menjünk kicsit vissza az Ószövetségbe, és a babiloni fogságból hazatérve, a babiloni fogságból megérkezve, Isten elkészíti és felkészíti az ő népét arra, hogy hogyan kell elé járulnia. És mindig kiválaszt egy-két embert, akin keresztül szól a gyülekezethez, szól a néphez. Hol Esdrásnak hívják, hol Nehémiásnak hívják, hol Ézsaiásnak hívják, hol Almási Ferencnek hívják, hol Meleg Attilának hívják, és még sorolhatnám. Isten mindig választ embereket, mindig választ gyülekezeti tagokat, mindig választ gondnokokat, mindig választ élőhitű embereket, akik, ha komolyan veszik az Isten szavát és igéjét, akkor tudja őket használni. Hadd kérdezzem meg ma este tőletek, hogy a ti életeteket az Isten tudja-e használni. Tudjátok, hogy kezdődött a Babilóniából való kijövés? Az, hogy szólt az Isten. És drága testvérek, amikor az Isten szól, akkor jobb, hogyha az ember füle nem marad zárva, mert szól az Isten egyszer, vagy kétszer, és ki tudja, hogy már a te életedben hányszor szólt. Ki tudja, hogy hányszor nyugodtál már meg a templomban, hogy te jó helyen vagy. Ki tudja, hogy hányszor háborodott fel a szíved, hogy hogy beszél ez a lelkipásztor, nem is ismer bennünket. Ki tudja, hogy hányszor háborodott fel a szíved, amikor nem úgy szólt az ige hirdetés, ahogy kedves volt neked. Néha az Isten igéje hasít, néha az Isten igéje vág. És legyen áldott a neve, amikor hasít, amikor vág, amikor érzed, hogy mélyre hatolt, amikor érzed, hogy nekem szólt, amikor érzed, hogy felháborodtam, amikor érzed, hogy valami nincs jól. Vannak időszakok az életemben, testvérek, amikor kollégáknak, lelkipásztoroknak hallgatom az ige hirdetéseit, folyik a könnyem. Hallgatom a kocsiba az ige hirdetést, és folyik a könnyem. És nem értem, hogy miért. Miért? Azért, mert hasít. Azért, mert vág. Azért, mert igazat mond. Ezért, ha az Isten szól, azt komolyan kell venni. És nézzétek csak, amikor azt mondja az Isten, hogy induljon el a nép Babilóniából. Tudjátok, mit jelent a Babilónia? Azt jelenti, hogy az Istenek kapuja. Ma szól az Isten, ma szól az Úr, hogy induljatok el Babilóniából. Azért hívták Babilóniának, és azért hívták Istenek kapujának, mert nagyon sok Isten volt. Nagyon sok Istennek áldoztak. És tudjuk ezt a régi mitológiákból, sok tudjuk a Bibliából. És miért mondom ma este nektek azt, hogy ma fel kell állni, és el kell indulni Babilóniából? Azért, drága testvérek, mert nagyon sok ember életében, az én életemben is nagyon sok ideig, testvérek, ott volt az Istenek kapuja. Az egy élő igaz Isten helyett voltak még más isteneim, amelyekre rámutatott az Isten, hogy az nem kedves előtte. És nem tudtam, hogy miért. Nem tudtam, hogy miért nincs hatása az ige hirdetésnek. 9 éve szolgálok Bódva Szilason, és nem értettem, hogy Uram, miért nem térnek meg az emberek? Mert mi lelkészek nyugtatjuk magunkat, hogy más a vető és más az arató. És prédikálunk 40 éven keresztül, és nincs ébredés, nincs megtérés. És nyugtatjuk sokszor egymás lelkipásztorok, hogy hát az Úré, az Úrnál van. Igen, ha úgy prédikálok ma nektek, hogy leesek a szószékről, és Isten nem nyitja meg a szíveteket, akkor hiába beszélek, hiába szól az ige, De ha ma azt kéritek az Istentől, hogy nyissa meg a szíveteket, nyissa meg a lelketeket, akkor ő tud hozzátok szólni. Még ezt a gyarló embert, aki sokszor helytelenül, magyartalanul próbálja testét, lelkét kitenni, hogy megértsétek az ő akaratát, igen, tudja használni. És egyszer csak arra jutottam el, testvérek, hogy Uram, lehet, hogy én vagyok az akadálya. Lehet, hogy velem valami nincs rendben. Lehet, hogy tele van az életem idegen Istennel. És rá kellett jönni, hogy igen. 5 év teológia után, meg 9 év lelkészi szolgálat után lehet idegen Istenre az embernek. 30 éve, 40 éve hitben járó embereknek lehetnek idegen istenei. Lehetnek olyan kedvenc bűnei, amelyet nem engednek el. Igen! És azt látom, testvérek, hogy nagyon sokan megállnak, és azt mondják, hogy odaadom az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, és innentől kezdve várom azt, hogy majd ő végzi a dolgát. Ez így nem működik, testvérek. Persze most egy kicsit előre mentem, mert a holnap estének lesz ez a témája, hogy mit jelent az új embert felöltözni. De Isten megmutatja azt, hogy csak annak az embernek az életében a megtérés, a megszentelődés útja egy folyamat, aki egyszer igent mondott. És azon harcolunk az egyházban, lelkészek és hívők és hitetlenek, hogy a megtérés egy folyamat, vagy a megtérés egy pillanat. Tetemvári gyülekezet, ti szerintetek az Istenhez való megtérés egy pillanat, vagy egy folyamat? Tessék mondani. Nagy kérdés, ugye? 30-40 évig templomba járunk, és nem tudjuk. Nagy kérdés. El szeretném mondani nektek, hogy az Istennel való járás az egy pillanat, egy döntés. Igen, Uram! És amíg ez nem történik meg az életedbe, addig csak csuszinkázol. Addig csak szerencsétlenkedsz. Igen, Uram! Ki mondtad? Van ebben a gyülekezetben egy olyan ember, aki még nem mondta ki azt, hogy igen, Uram! Tehát nincs. Akkor menjünk tovább. Nem elég, testvérek. Nem elég igent mondani Jézusnak, hogyha napközben az idegen isteneket szolgálod, mert bejönnek az életedbe. Meg kell tanulni nemet mondani. Nemet mondani a kísértésnek, nemet mondani a gonosznak, de vajon miért van az, testvérek, hogy igent mondunk Jézusnak, és állandóan próbálkozik a gonosz? Azt mondja az ige, az ördög, mint ordító oroszlán ott van körülöttetek, azt lesi, hogy kit kapjon el. De milyen jó, hogy ordít. Milyen jó, hogy halljuk. Milyen jó, hogy látjuk. Akkor van baj, amikor alattomban érkezik. Akkor van baj, amikor elcsap. Mi a megoldás? Vajon miért van ez, testvérek? Gondolkoztatok ezen? Isten nagyon sok mindent mutatott meg az utóbbi időben. Nagyon sok mindent értettem meg a teremtés történetétől kezdve, egészen az újjászületésig. Mikor Isten megmutatta, hogy mik az idegen istenek és mik az idegen tüzek az életembe, amelyek nem kedvesek előtte, akkor egyszerűen minden megváltozott. Testvérek, 4 éves voltam, amikor befogadtam az Úr Jézust a szívembe. 4 éves voltam, amikor egy 800 lelkes templomban karácsony este 150 gyerek verselt, és azt mondták, hogy itt van az Úr Jézus. Itt van az Úr Jézus, ott van az Úr Jézus, és én oda mentem édesanyámhoz, és azt kérdeztem tőle, hogy hát hol van ez az Úr Jézus, hogy mindenki látja, csak én nem. Nem kérdeztetek még ilyet gyerekkorotokban? Én nagyon akartam látni az Úr Jézust. És egyszer tudom, hogy megállok ott előtte, a mennyei trón előtt. Tudom, hogy egyszer eljön az a nap, amikor odaülhetek mellé a trónra, mert megígérte. Te tudod ezt? És az én édesanyám azt mondta, hogy ott van a szívedbe, az enyémbe. Igen. És 1,5 éves a kicsi lányom, amikor elmondtam neki, meg a fiaimnak, hogy ott van az Úr Jézus Krisztus a szívükbe. És tudjátok, már nagyon sokan a lelkipásztoroknak az életét csak úgy látják, hogy vasárnap feljön a szószékre, és egész héten nincs mit csinálnia. Ha valaki kíváncsi, hogy hogy néz ki egy hetem, elmondom neki. De ma, amikor jöttem ide közzétek, és hazahoztam a gyerekeimet az óvodából, meg az iskolából, a kicsi lányom odaállt elém, és azt kérdezte, hogy hova mész, édesapa, már megint. És mondtam, hogy megyek igét hirdetni Miskolcra. És miért? Azért, hogy elmondjam az embereknek, hogy Jézus a szívükben helyet akar keresni. Mert te már tudod, hogy neked a szívedben Jézus ott van, de nagyon sokan ezt még nem tudják, vagy nem akarják elfogadni és elhinni. És megbékélt a gyermek, és elengedett. Te tudod, hogy ott van Jézus a szívedbe? Te tudod azt, hogy Istennek terve van az életeddel? Igent mondasz. Igen, Uram. De baj van a nemmel. És nem tudjuk, hogy miért. És ma este szeretném nektek elmondani azért, hogy az Istenek kapujáit ezen az estén be kell zárni. Azért van baj a nemekkel, mert nyitva vannak a kapuk. Olyan kapuk, amelyeket nem az Isten nyitott, hanem ti nyitottatok ki. Vagy talán a szüleitek nyitottak ki. Milyen kapuk ezek? De nem az Istennek, hanem az ördögnek. Hogyan lehet ez? Mekkora kérdés? Hogyan nyithatja ki az ember az ördögnek a kaput? Talán úgy, hogy nem is tudjátok. Annyi minden van abban a faluban, ahonnan én közétek jöttem. 5-6 féle vallás, egyik erősebb, mint a másik, birkoznak egymással, hogy kik a hívőbbek. Óriási az okkultizmus, óriási az ördögnek a hatalma, és említettem nektek, hogy már 4 éves koromban igent mondtam Jézusnak. Igazából véve testvérek, meg se kellett volna szülessek. 40 évesek voltak már, a szüleim betöltötték, amikor születtem, 3. gyerekként. És aztán azt mondták édesanyámnak, hogy rákos, és ki kell venni a méhét, és az a gyerek se lesz egészséges, normális. Lehet, hogy van, aki azt mondja, nem vagyok normális, és el kell vetetni. És tekintettel azzal, hogy akkor édesapám pártitkár volt, kijött a karhatalom, és azt mondta édesanyámnak, hogy menni kell, és el kell vetetni ezt a gyermeket, és ezt nem lehet így, mert meg fog halni az eltársnő. És hát édesanyám azt mondta, hogy ő 2 életet nem ad, mert lehet, hogy ő se éli túl. Ugyanis csak 3 hónap után derült ki, hogy ő valójában terhes. Érdekes, ugye? És mikor felnőttem, vagy kamaszodtam, azt kérdeztem, hogy Uram, miért van az, hogy a szüleim se akartak? Aztán mivel édesanyám szívbeteg volt, és a gyógyszerei megégették a számat fent, és van egy kis heg rajta, a gyerekek csúfolnak, nem kellek én senkinek, Uram, akkor miért születtem én erre a földre? Aztán Isten az ő igében, tudjátok, megértette velem, azért, mert nekem terved van, tervem van veled. De mielőtt ezt megértette velem, testvérek, egy csomó kapu az ördögnek kinyílt az életembe. Elmondom nektek, hogy hogy. Mivel kemény az okkultizmus az én párciumi falumban, Kémeren, és egyik alkalommal disznóvágáskor elmentünk, úgy hívták, hogy becsapás, egy cserepet odavágtunk az ajtóhoz, aztán megfogtak bennünket, behívtak és megettük a finom sült hurkát, meg husit. Még gyerekek voltunk, jó móka volt. És egyszer behívtak egy ilyen félhomályos szobába, és azt mondták nekem, hogy asztalt fogunk táncoltatni. Azt sem tudtam, hogy az mi. Azt tudom, hogy le kellett venni az órát a kezünkről, meg mindent. És lám csodát, valaki bűvölte az asztalt, nekem rajta volt a kezem, és az asztal, amit kérdeztek, azt mondta. Amit kérdeztek, az kopogott. Jó móka volt. Aztán voltak ott jósok is, és nagy divat volt elmenni a jóshoz. És jósoltak. Megjósolták, hogy meg fog halni az édesapám, és meg is halt pár év múlva. 8 éves koromban megjósolták azt, hogy lelkipásztor leszek. Mit szóltok ehhez, testvérek? És nagyon sokáig kételj volt a szívemben, hogy akkor én most az Úrtól lettem lelkipásztor, vagy a gonosztól. Beengedtem az ördögöt az életembe. Aztán kiderült, hogy a szüleim is voltak jósnál, meg a nagyszüleim is voltak jósnál. Tehát az Istenek kapuja, drága testvérek, teljesen nyitva volt. És kiderült, hogy fél lábbal az Urat szolgáltam, fél lábbal pedig az ördögnek szolgáltam. 2 színű életet éltem. Mint amikor Illés azt mondta ott fenn a Kármelhegyen, hogy meddig sántigáltok kétfelé. Meddig szolgáljátok az Istent is, meg a gonoszt is. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy vannak itt olyan emberek közöttetek, akik beengedték a gonoszt az életükbe egy-egy asztaltáncoltatással, egy-egy kártyajóslással, egy horoszkóppal, egy piros madzaggal? Piros madzagot kötnek a gyerek kezére, hogy ne nézzék meg. Az egyik osztálytársamat a teológus volt, és teljesen ki volt benne készülve, hogy a nagyanyja megfürdette szenes részben, mert megnézték, és sírt a gyerek. Én tudom azt, hogy közületek ma ezt nagyon sokan nem merik bevallani. De ezen az estén, testvérek, eljött az igazság pillanata a ti életetekben, akik itt vagytok. És én el szeretném mondani nektek, hogy nagyon sok baj, nagyon sok nyomorúság. Baj az ima életedbe, baj a bibliaolvasásodba, baj a házasságodba, baj a gyermekeid életébe és nevelésébe. Ez azért van, mert az Istenek kapuja nyitva van. Amikor minden kaput bezársz, amikor megtanulod megtagadni a gonoszt, és csak egy kapu lesz nyitva, amin az élő Isten megy be az ő szent lelke által a szívedbe, akkor megváltozik az életed, akkor elkezdődik az öröm, akkor elkezdődik a megújulás. De addig, testvér, csak a szerencsétlenkedés megy. És azért tudok erről beszélni közöttetek, mert Isten engem ebből megszabadított. És láttam az ő csodáját, és látom azokat az embereket, akikben ott vannak ezek a dolgok. Látom azokat az embereket, akik kötözve vannak, testvérek. Mert ha akarjátok, hanem van, akinek a szagán érződik, hogy kötözve van. Elmegy mellettem, és érzem a szagán, hogy kötözve van. Látszik a nézésén, látszik a szemén, testvérek, hogy mi kötözi. El tudjátok ti ezt képzelni? Nagyon sok ember azért nem tud tiszta szívet és tiszta kezet emelni az Istenhez, mert kötözve van. És ezt nagyon jól tudták az Ószövetségben. És Isten megmondta az ő népének, hogy tisztítsátok meg magatokat, és az idegen isteneket takarítsátok ki az életetekből. Ne hozzatok idegen tüzet az oltáromra, mert nem tetszik. És nem érted, hogy nem hallgatja meg az Isten az imádságodat, nem érted, hogy nehezen működik a dolog, nem érted, hogy te imádkozol és Bibliát olvasol, de a férjed iszik melletted, vagy a büszkeség, vagy a gőg, vagy a pajzánság, vagy bármi más fogja, vagy fordítva, és nagyon sok minden azért van, mert nincsen lerendezve az életed. Nincs lerendezve valami. És azért mondtam az elején, hogy nem változott semmit a recept, mert Isten több ezer évvel ezelőtt, amikor Babilóniából kijött a nép, akkor elmondta azt, hogy mit kell tenni. Azt mondta, hogy meg kell tisztítsátok magatokat. Esdrás könyvének a 7. fejezetében, a 10. versben azt olvassuk, hogy akinek épp értelme volt, aki épeszű volt, így írja az ige, mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak, feleségeikkel, fiaikkal és leányikkal együtt, mindenki, aki csak érett eszű volt. Ma azt szeretném mondani, hogy mindenki, aki ma itt ebben a templomban érett eszű, az ma csatlakozik az Isten törvényéhez, rendeléséhez, akaratához. Az ma csatlakozik az Úr Jézus Krisztushoz. Mert megértette a nép. És nekünk itt az Új Szövetségben meg kell érteni, hogy az, aki nem csatlakozik az Úr Jézus Krisztushoz, az ezer kaput tart nyitva, és az ördögök, és az ő csatlósai, az ő démonjai kibejárkálnak rajta. És baj lesz a nézéseddel, baj lesz a hallásoddal, baj lesz a beszédeddel, baj lesz az életeddel, a járásoddal. És azt mondják az emberek, hogy nem lopunk, csak szerzünk. Azt mondják, nem hazudunk, csak füllentünk, vagy nem mondunk igazat. Értitek, testvérek? Mert nyitva vannak a kapuk. Mindenki szívéből törekedett arra, hogy az Isten akaratát megismerje. Elkötelezték magukat, hogy Istennek szolgálnak. Van itt ebben a gyülekezetben ma valaki, aki nem szeretné magát elkötelezni az Úrnak? Van itt ebben a gyülekezetben valaki, aki már elkötelezte magát az Úrnak? Áldassék érte az Úr Jézus Krisztus neve. Akkor menjünk tovább. Mi a következő lépés? Olyan sokan elkötelezik magukat az Úrnak. Mi a következő lépés? Azt mondják a népnek, hogy böjtöljetek, és tartsatok bűnbánatot. Drága testvérek, ez a probléma sokszor. Mikor még kezdő lelkész voltam, olvastam azt, hogy mi a református böjt. Tudjátok, hogy mi a református böjt? Meddig tart? Elmondom nektek, régen így tartották, talán már most nem így van. augusztustól tartott novemberig. Tudjátok miért? Mert évente egy disznót vágtak, jó 2-3 mázsást, aztán augusztusra elfogyott minden, és böjtöltek. Aztán majd jött a november, december, aztán megint levágták a disznót, és aztán megint tartott. Hát testvérek, ez mindegy, csak az nem, ami kell. És miután megértettem a böjtnek a lényegét, testvérek, azóta alázatos imádsággal és szívvel hetente egyszer odaállok az Úr elé, és böjtölök. Minden hétfőn csak vizet iszok, csak folyadékot. És imádkozok a megkötözöttekért, imádkozok a házasságokért, imádkozok szabadulásért. És a tegnap böjtöltem, értetek ezért a gyülekezetért, és én ezt nem azért mondom, hogy egy picit is több vagyok nálatok, ó nem, sőt lehet, hogy szerencsétlenebb és nyomorultabb. De Jézus Krisztusban mégis erős. Ezt azért mondom, mert újra kell értékelni a reformáció, testvérek. 2 év múlva attól lesznek hangosak a templomaink, hogy 500 éves a reformáció. És tudjátok, mire leszek kíváncsi? Hogy arról fognak szólni az értekezések, az előadások, hogy mit adott a reformáció Magyarországnak, és mit adott a magyar reformáció ennek a világnak, vagy arról fog szólni, hogy mit végzett el az Isten a reformáción keresztül Magyarországon, és mit végzett el a reformáció ebben a világban. Újra kell gondolni a dolgokat. Újra kell értékelni. Kell a böjt. Ha Izrael népének kellett a böjt, ha Jézus Krisztusnak kellett a böjt, mielőtt a szolgálatába áll, testvérek, azért vagyunk sokszor esetlenek, gyengék, mert azt mondjuk, hogy az a katolikusok dolga. Nem. Aztán kitalálunk mindenféle trükköt, ó nem. Ideje, testvérek, hogy újra gondoljátok a böjtöt az életetekben. Aztán, amikor megtörténik a böjt, akkor az bűnbánat követi. Őszinte bűnbánat, és nagyon érdekes, amit megfogalmazott a gyülekezet, amely kijött az Istenek kapujából. Nem csak a saját bűneiket vallották meg, hanem az őseik bűneit is. Ugyanis azt mondja az Isten az ő parancsolatában, az ő igéjében, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3. és 4. íziglen, akik nem az én utamon, nem az én rendelkezéseim és nem az én parancsolataim szerint élnek, de irgalmasságot cselekszek 1000 íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én akaratomat, az én igémet, az én parancsolataimat megtartják. Hát akkor ez hogy van? Miért kellett annak a népnek, még az őseinek a bűneit is megtagadni? Azért, testvérek, mert bár távol áll tőlünk, ebben a szellemi világban működik az öröklés. Ilyen formában is. És ezek a gonosz lelkek, ezek a gonosz démonok befolyásolják az embert. És kategóriákról is beszélhetünk. De nem mondok újat, testvérek, mert benne van a Bibliában. Amikor akár Jezabel szelleméről beszélünk, akár az Antikrisztusról beszélünk, akár a halálnak vagy a pokolnak, a szellemeiről és követeiről beszélünk, drága testvérek, ezek olyan komoly és mély dolgok, amit hogyha megértünk, akkor újra értékelődik az életünk. Ha megértjük azt, hogy az ördög azért jött, hogy az embert a sötétségben tartja, és megengedi neked, hogy mind a 3 este itt legyél az evangelizáción, megengedi neked, hogy eljöjj templomba, megengedi neked, hogy adakozzál, megengedi neked, hogy 40 évig urvacsorával élj, csak egy dolgot ne tegyél. Tudod mit? Azt akarja, hogy ne térj meg, mert az olyan szektás. Talán említettem már közöttetek, ez is Bódvaszilason történnek, nagyon jó hely az a Bódvaszilas, gyertek el egyszer, nézzétek meg. Oda mentem egy asszonytestvérhez, és azt mondtam, hogy meg kellene térni. És azt mondja, hogy tiszteltes úr, én gyerekkorom óta templomba járok, térjen meg az, aki nem jár templomba. Ugye ti tudjátok azt, hogy a templomba járás nem egyenlő a megtéréssel. Oda kell lépni az Istenhez, és meg kell tagadni a gonoszt. Meg kell tagadni az őseinktől örökölt hiába valóságot. És bizony lehet, hogy te nem jósoltattál, és nem táncoltattál asztal, de lehet, hogy az édesapád és az édesanyád igen. És lehet, hogy olyan dolgokat követtek el, amiről te nem is tudsz, és hozod magaddal ezeket az átkokat és ezeket a terheket. El szeretném mondani nektek, drága testvérek, hogy ha nem imádkoztatok még az életetekben úgy, hogy megtagadjátok a gonoszt, akkor a ma este ennek eljött az ideje. mert amíg te nem tagadod meg a gonoszt, és nem kötelezed el magad az Úr Jézus Krisztus szolgálatába, addig kibe jár az ördög az életedbe. Nagyon hosszú téma ez, nagyon sokat beszélgethetnénk róla, és hogyha magatokba néztek, akkor, és megkérdezik az Istentől, vagy megkérdezitek, hogy valaki segítsen, akkor meg tudja nektek mutatni azt, hogy miért nem megy a dolog. Van, aki rejkizik. Azt se tudom, hogy mit csak hallottam, de tudom azt, hogy nem jó. Van, aki jógázik. A múltkor kaptunk az egyik kollégától, a feleségemnek fáj a gerince, és átnyújtott a kollega egy CD-t. Van itt valaki, aki jógázik köztetek? Az olyan népszerű a fiatalok között. Nem ennek alfába, meg omegába. Én úgy tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus az alfa és az omega, a kezdet és a vég, de ez nem az. És egy CD, és nem tudják az emberek, hogy okul dolog, testvérek. Tudtad ezt? Tudtad, hogy ha az unokád, vagy a fiad, vagy a lányod jógázik, akkor szövetséget köt az ördöggel? És ez sokkal komolyabb és keményebb, mint amire ezt gondolnánk. És azt mondjuk, ne beszéljünk az ördögről, mert mindjárt megjelenik, meg ne fessük az ördögöt a falra. Ó, dehogy nem, ő azt akarja, hogy ne beszélj róla, csak tegye tönkre az életedet. De azért jött Jézus Krisztus, hogy lerombolja, lerontsa az ő munkáját. És eljött ennek az ideje ebben a gyülekezetben is. És nem szeretnélek megsérteni, megbántani benneteket, de tetemvári gyülekezet. Ez mindig olyan furcsa volt nekem, amikor hallottam ezt a szót. A Deszka templom az úgy már szedett. Tetemvár is, ugye jöttünk ide teológusként, és elmondták, hogy miért Tetemvár, és úgy futkározott a fejembe, hogy Tetem, nagyon sokan vannak élő halottak. Élő tetemek, testvérek. Az én gyülekezetemben is, ebben a gyülekezetben is. Az a nevet, hogy Ész, a Jelenések könyve, ott halott vagy. Most az a nevet, hogy élsz és halott vagy, vagy valóban élsz. Valóban újjászülettél, valóban odaadtad az életedet. Aztán azt mondod, hogy te nem paktáltál le a gonosszal, te nem csináltál semmit, és mégis kihatással van az életedre. Elmentek a gyermekeink osztálykirándulásra, és száll le a fiam a vonatról, beül a kocsiba, és azt mondja, apa, képzeld, szellemet idéztünk. Hát mondom, szuper. Hát ez nagyon jó. Megálltam a kocsival azon a helyen, és elkezdtünk imádkozni, és kértem az Istent, hogy most törje meg az ördög hatalmát. És a fiamnak elmagyaráztam, hogy ez milyen játék, és könnyek között kértük az Isten szabadítását. Summa summarum, ősszel kezdődött a szülőértekezlet is. Mondom a szülőértekezleten, hogy ez nem játék, mert lelki gondozásra jönnek hozzám gyerekek, és nem tudjuk, testvérek, 18 éves leány vagy fiú miért vágja fel az ereit, mit gondoltok? Mert lepaktált valaki a gonosszal. Beszedi a gyógyszert. Nem akar élni. Miért? Mi oka van? Egzisztencia, háttér, szépség, minden megvan, és meg akar halni. De nem tud, mert azt mondja az Isten, hogy élj. Van itt valaki közöttetek olyan, aki többször próbált öngyilkos lenni, de nem megy neki, mert azt akarja az Isten, hogy éljen. Persze az ördög azt akarja, hogy csapja el. Engem is el akar csapni az édesanyám hasába. Gyerekkoromban egyszer bezártam magam a mélyhűtőben, olyan jó játéknak tűnt, jó, hogy megtaláltak. Aztán lecsúszott a csípőm, majdnem elütött egy autó, az elég komoly volt. 16 éves koromban majdnem megfulladtam a vízbe, úgy mentettek ki. Az volt az utolsó kísérlete az ördögnek az életemben, hogy elmegye, értitek? Így utólag látom. És aztán, amikor bejutottam a teológiára, voltak olyan esték, amikor arra ébredtem, hogy vagy meg se tudtam ébredni, csak mintha meg lett volna kötözve a kezem, és óriási ordítás és hang, és nem értettem, hogy mi még meg nem magyarázta nekem valaki, hogy támad a gonosz. És azt mondják a szülők ezen a szülő értekezleten, hogy még nem tudják, hogy mi van, de a gyerek nem alszik. Éjszaka fel kell, sír, bepisil. Azt ilyet nem csinált. És rám néznek, és megszólal a másik szülő, és testvérek, mi akkor ott imádkoztunk a fiammal, és megtörtük a gonosznak a hatalmát, mert Jézus Krisztus nagyobb, mint ő, és erre a névre minden térd meghajol, a mennyieké, a földieké és a föld alatt levőké, és ebben a névben erő van és hatalom, és jönnek hozzám a szülők, hogy mi a megoldás. És kiderül, hogy nyitva van az összes kapu, az ő életébe is, meg a férje életébe is, meg az édesanyja, meg az édesapja életébe is, és kivel járkál a gonosz? És van, aki azt mondja, hogy nincs rám hatással. Csak ismeritek a Bibliában a történetet, amikor az özvegyasszony nem tud fizetni, és jön a hitelező, akkor azt mondja, hogy viszem a gyerekedet, és addig nem adom vissza neked, amíg meg nem fizetsz mindent. És ha te képes vagy nem megtagadni a gonoszt, és te nem vagy képes leszámolni az okult, talán istentelen dolgaiddal, amit talán szégyelsz kimondani az emberek előtt, és hagyod, hogy gyötörje a gyermekedet meg az unokádat, a te hiába való életed, vagy az őseidtől való hiába való örökölt élet, akkor ennek nagyon kemény lesz az ára. Nem értik az emberek, hogy miért lesznek a fiatalok öngyilkosok, mikor élhettek volna, miért? Úgy gondoljátok, hogy az Isten azt akarja, hogy meghaljanak a gyermekek, meghaljanak a fiatalok, azt akarja, hogy tönkre menjenek a házasságok, ó nem! Nem ezt akarja. Azt akarja, hogy élet legyen. És azért jött Jézus, hogy ezt lerombolja. Lerombolta a gonosz munkáját. És kitette az zászlót, és én beálltam. És addig megyek, amíg ezen a földön élek. Mit mond a káténk? Mit jelent Krisztus követőnek lenni, kereszténynek lenni? Az, hogy ebben az egész földi életemben őt követem. Harcolok a gonosz ellen. Minden kívánsága ellen megöldöklöm az óembert, és megelevenedik bennem az új ember. Értitek, testvérek? Le kell számolni a múlttal. Le kell számolni a régivel. És nem kell visszaengedni. Nem kell beengedni. A Jelenések könyvében arról olvasunk, hogy az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. Pedig adtam neked időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznosságából. Mit keres egy ószövetségi személy az új szövetségben, Jezabel szelleme? Az az asszony, aki csalárdsággal, paráznosággal fordította el a nép szívét. Az élő Isten helyett, a hamis Isten imádatához. Büszkeség, bálványimádás, bujaság, igézések, mohóság, falangság, pénz, tisztátalan gondolkozás és gondolatok. Testvérek, még sorolhatnák sokat. Ezek mind-mind odasorolhatók. Jezabel szelleméhez ott van a Bibliában. Az a panaszom ellened, hogy nem takarítottad ki az életedből, hogy megtűrted magaddal. Tudom, hogy említettem már közöttetek, de annyira fáj az ember szíve, amikor azt érzi, hogy hívő szülők megengedik, hogy a hitetlen gyermekeik ott éljenek összeköltözve, mert ilyen a világ, és ott paráználkodnak. Ilyen a világ. Utána tönkre megy az életük, és nem működik. És megengeded. Az a bajom, hogy megengeded Jezabel szellemét az életedbe. És mehetünk tovább, testvérek. Az Antikrisztus szelleme, ami ott van az ember körül, és azt lesi, hogy kit kapjon el. Azt lesi, hogy hogyan tévessze meg az embert. János első levele 4. fejezetének a 3. verse, amelyik lélek pedig nem vallja Jézust. Az nem az Istentől van. Az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottatok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ne gondoljátok, hogy majd egyszer úgy jön el az Antikrisztus, hogy kiáll és bemutatkozik. Már itt van. És használja az embereket. Használja a hatalmakat, használja az erőket. És álljatok ellene. Ti Istentől vagytok gyermekeim is, legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. És hogyha ezt te vallod, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van benned, és ő erősebb, mint aki a világban van, akkor kitakarítod az életedből, és nem engeded be. És ne hidd azt, hogy egyszer igent mondtál Jézus Krisztusnak, és ezzel le van rendezve minden. Utána jön a megszentelődés útja. Utána odaállsz minden nap, és oda szenteled az egész testedet, a hajad szálától a kislábújodig, a szemedet, a nézésedet, a gondolatodat és mindenedet. Ma is a tied, Uram. Megtetted ezt ma? Az ilyen heves beszédű embereknek, mint én vagyok, a nyelvét kell odaszánnia minden nap. A nyelvét, hogy ne vágjon, hogy ne szúrjon. Neked mit kell? A nézésedet? Beszélgetek emberekkel, vagy hölgyekkel, és olyan a beszédük, hogy csak épp nem kérnek fel keringőre. Vannak nők, és férfiak, belenézek a szemébe, hogy látom, ott állnak mellettem a férfiak, és úgy néznek a nőkre, hogy majd leesik róluk minden. Mit gondoltok, ez mi? És igaz, ez oda-vissza. Átok, félelem, gyilkosság, a hit hiánya, istenkáromlás, mocskos beszéd, az Antikrisztus, démonjainak a befolyása az életedbe. Azt mondja az ige, hogy semmiféle rothadt beszéd, Károli ilyen szépen fogalmaz, semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokon. És mi pajzánkodunk, viccelődünk, beszólunk, kétértelműen beszélünk. Vajon miért? És te azt mondod, hogy nincs semmi baj az életeddel. Vizsgáld meg magad. És hadd mondjam még nektek, hogy a Jelenések könyve 6. fejezetében, a 8. versben ezt írja az ige, és láttam, ime egy fakóló, a rajta ölőnek a neve, halál és pokol követe ő. És hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhénységgel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. A pokolnak, a halálnak a szellemei és démonai, testvérek. Átok, betegségek, félelem, kárhoztatás, mennyit soroljak még, testvérek? Az az ember, aki minden nap nem áll meg az Isten jelenlétébe, és nem fogadja meg, hogy nem lép ki úgy a házából, nem száll le úgy az ágyából, amíg nem adja oda az életét, a szavát, a gondolatát, és nem tisztítja meg magát, az olyan, testvérek, hogy fegyver nélkül védtelen ember. Olyan, drága testvérek, minthogyha mesztelenül mennétek ki az utcára. Ki az, aki kimerne menni? Ha kimennél ma mesztelen az utcára, azt mondanák neki, hogy elment az eszed. Hát az a keresztény ember, amíg nem szenteli oda magát az Istennek, amíg nem rejti el az ő jelenlétébe magát minden nap, az kiteszi az ördög támadásának magát. És csodálkozik, hogy már ideges lesz, mert vissza kell menni a kulcsért. Na ki az, aki visszamegy a kulcsért? Mert azt mondják, nem megyek vissza, mert akkor valami nem jó történik velem. Mi ez, ha nem babonaság? Azt mondják, hogy megfogom a fülemet, kopogok. Nem szoktatok ilyet csinálni? Testvérek, ez mind az. Ott van 1500 kapu nyitva az életedbe, és le kell számolni vele. És eljött ennek az ideje. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van. Mert ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. És ha te bűnt cselekszel, testvér, akkor kinek az akaratát cselekszed? Az enyémet? Az Úr Jézus Krisztus mondta neked, hogy üssél, hogy öljél, hogy paráználkodjál. Nem mondta, akkor kinek a cselekedetét cselekszed? Az ördögét. És ha annak a cselekedetét cselekszed, akkor az övé vagy. Szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul az Istennek. Hogy kedves legyen, hogy jó illatú legyen. Itt van, hogy a Kain áldozata az nem tetszett, az Ábelé pedig igen. Mert az egyik szívéből szerette az Istent, a másik pedig érdekből. És lehet az Istent félelemből szeretni, jaj, mi lesz velem. Lehet érdekből szeretni, adok az Istennek, ha te is adsz nekem. És lehet hálából szeretni, testvérek. És ma reggel az áhítaton megkérdeztem az embereket, hogy van miért hálát adni a mai nap? Azt mondja az egyik ember, hogy nincs. Ránézek arra az emberre, akiről tudom, hogy átadott életű ember. Mondom, 10 dolgot kérek felsorolni ma reggel, amiért hálás. És elkezdte sorolni, és a másik életében is ott volt. Testvér, hálás ember vagy? Azt mondja a nép, hogy megtesszük, amit az Úr kér. Odaadunk mindent. Elkülödülünk az idegen néptől, az idegen Istentől. Megteszünk mindent. Bevisszük az úrházába a tizedet. Testvérek, küszködtök, nincs pénz, nem elég semmire. Bank rabszolgája, fél Magyarország. És azt mondjuk, hogy az Ószövetségben volt. Azt mondja az Isten, tegyetek engem próbára. Drága testvérek, ha egy gyülekezetben 10 ember komolyan veszi a 10 kérdését, egy gyülekezetnek sincs anyagi problémája, bár tudom, hogy nektek nincs, mert egy jó módú gyülekezet vagytok. És elmennek a papok, és vándorolnak egyik helyről a másikra. Mióta Bódvaszilason 8 ember fizeti a 10-et, testvérek, nincs probléma. Bár Bódvaszilas egy nagyon jó adakozó gyülekezet, legyen Istennek hála a létszámához képest. És épp a boldvai gyülekezetben volt egy asszonytestvér, amikor prédikáltam náluk a tizedről, és azt mondta, amikor a szívében eldöntötte azt, hogy fizeti a 10-et, hazament, és már akkor megtapasztalta az Isten erejét és jelenlétét. testvérek. És a nép megfogadta. Megfogadta, hogy nem közösködik az idegen néppel, és elkezdték dicsőíteni az Istent. Tudjátok, hogy mi a mi bajunk, hogy többet sírunk, mint amennyi dicsőítjük az Istent. Ha elkezdenénk dicsőíteni, és énekelnénk is, magasztalnánk, akkor néha azt érzem, mikor boldván voltam evangelizálni, a kontinentál csapat énekelt, valami fantasztikus volt, mintha a menny lejött volna a földre. Egy szép énekbe, egy kórusba, egy dicséretbe, egy Istent magasztaló énekbe, testvérek, mint a menny lejön a földre, azt érzi az ember, és mi húzzuk. Elkezdem otthon játszani az éneket, és befejeztük az első sort, a hátsó sor még akkor kezdi az éneket. És aztán durcásan nem énekelnek. Hál' Istennek nagyon jó, szépen megy az ének, mert ők nem így tanulták. Dicsőítsük az Istent. Dicsőítjük mindnyájan, és adjuk oda az életünket. Ma tagadjuk meg a gonoszt. Ma vágjunk el minden szálat. És ma hívjuk be a Szentlélek Istent az életünkbe, hogy mindaz, amit elhangzott, az legyen élet számunkra, az legyen üdvösségünkre az ő ereje által, hogy felöltözhessük az új embert. De mivel már elment az idő, erről majd holnap este az Isten kegyelméből és szeretetéből szeretnék közöttetek bizonságot tenni, hogyha már egyszer igent mondtál Jézusnak, nemet mondtál a gonosznak, és kérted a Szentlélek Isten megszentelő erejét az életedbe és a szívedbe, akkor hogyan kell felölteni az új embert, hogyan kell felvenni az Isten minden fegyverzetét, hogy megállj, és ne nyavajogj, ne húzd a szád, ne szerencsétlenkedj, hanem állj ki, és harcolj az Úrért. Mert az, aki benned van, az erősebb, mint aki kívül van. Benned van Krisztus, vele légy erős. Amen. Édesatyánk, Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk azért, mert te megtörted a gonosz hatalmát. És köszönjük neked azt, hogy mindazt, amit elveszítettünk az édenkertben, az Úr Jézus Krisztus azt visszaszerezte, és köszönjük, hogy vele együtt mi is győzünk. És köszönjük, hogy ma sok ember életében legyőzetett a te dicsőségedre a gonosz. Köszönjük, hogy te ma nagyon sok embernek világosságot adtál a szívébe, a szemébe, az értelmébe, és megláthatta azt, hogy kötözve van. Megláthatta azt, hogy szabadulni kell. És köszönöm, Uram, hogy nekem is megmutattad. És köszönöm azt, hogy ma úgy állhatok előtted, hogy tied az életem, a szívem, és te tisztíts meg minden nap. Te tisztíts meg ezt a gyülekezetet, az ő családtagjaikat, hogy tudjanak nemet mondani a gonosznak, hogy megtörjön a gonosz hatalma az életükben, és győzzenek Krisztussal. Te adj ébredést, te adj újjászületést, te adj megerősödést, te adj világosságot, Istenünk, mert erre van szükségünk. És köszönjük, hogy ma Jézus Krisztusban ez a miénk lehet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bizonságul hívom ma ellenetek a mennyet és a földet, hogy ma az életet és a halált adtam elétek. Válasszátok az életet, válasszátok az Úr Jézus Krisztust. Amen.